14. fejezet. A munka mindenért kárpótolta. Még így is, hogy cigány élete nyugtalanságában nem foghatott a nagy elmélyülést kívánó tervekhez, a Dante szimfóniához, a Faust szimfóniához. Csak a kis lélegzetnyi dolgokra maradt idege és ideje. De az, amit az utóbbi időkben csinált, köteteket tett ki. Schubert és Mendelssohn dalait írogatta át. Ha itt-ott egy vers megtetszett neki, azt megzenésítette, olykor lírai ötleteket dolgozott fel, és a kiadók nyomos sürgetésére egymás után készítette az opera fantáziákat. Amerre szélese világon szólt a zongora, mindenütt az ő Ördög Róbert ábrándját, bűvös vadász ábrándját, Norma ábrándját játszották. A zeneirodalom nevezetes operái az ő zongora képzeletén keresztül jutottak a közönséghez. Egyik oldalon állottak Meyerbeer, Donizetti, Weber, Rossini, Mozart, meg a többi nagyok. A másik oldalon a zongorázó emberiség, norvég kisváros polgárleánya, chicagói pénzkirály hitvese, ausztráliai telepes zongorázni tanuló gyerekei, indiai angol ezredesné, 100 000 millió muzsikálni vágyó kedély. És a két csoport között Liszt Ferenc volt a tolmács. Ő írta le az operák zenekari gondolatait a maga zongora nyelvén az egész világnak. Valaha nagyon szerette ezt a munkát, mert a tolmácsolásnak ezt a fajtáját voltaképpen ő találta fel. Most már lenézte, és kabátja ujjából rázta ki. Szerződései voltak, szállítania kellett. Volt egy nagy hatalmas kéziratos kottája, ezeket állandóan utaztatta magával. Senki ezekben ki nem igazodhatott, csak ő. Lassanként rászokott, hogy az olyan kompozíciós munkát, amelyre tart valamit, eltegye, pihentesse, hónapok múlva, évek múlva megint elővegye, új szemmel csiszoljon, javítgasson rajta, de még mindig ne adja ki a kezéből. Volt egy szerzeménye, amelyet 15 éves korában vetett papírra. Ezt ugyan apja kiadta az etüdök között, de ő nem egyszer elővette. Úgy érezte, hogy ebben több van, mint egy etüdre való. Chopin megismertette a Mazeppa legendával, annak a szép fiatal szerelmesnek alakjával, akit a megcsalt férj mesztelenül a szilaj paripa farkára köttet. Rögtön etüdjének viharos, izgalmas lüktetése jutott eszébe, az éppen ilyen gondolatot fejezett ki. 4 évvel ezelőtt megcsinálta belőle a Mazeppa zongora darabot. Most elővette megint, és átírta az egészet. A lengyel elbeszélés szerint Mazeppát kozákok még elevenen szedték le a lóról, és a megmentett ifjút hetmanjukká választották. Ő tehát robogó, erős kozák indulóval fejezte be a szerzeményt. Most már egészen késznek találta, és megint félretette, hogy majd nyugalmasabb időkben meghangszereli zenekarra. Mikor saját magának zongorázta saját szerzeményeit, a két magyar darabot szerette leginkább játszani. Az egyik a hősi induló volt, Tüzes Mars, amelyet gyerekkorából emlékezetében maradt magyar motívumokra épített fel, de különösen szerette azt a rapszódikus, cigányos szerzeményt, amely úgy hangzott, mintha ő maga lett volna cigány a zongorán. Magyar dallamokból tűzte bokrétába ezt is, mintha most nem Paganinit, hanem Biharit akarná legyőzni egy másik hangszerem. Pesten is gyakran játszotta ezt, és a hallgatók sohasem tudtak betelni vele. Ez volt az a szerzeménye, amelyet soha nem játszott el ott egyetlen egyszer. Legalább kétszer kellett eljátszania, olyan viharos tetszés követelte az ismétlést. Most a Nonnenwerti kissziget nyári csendjében gyakran eljátszotta magának. Mákonyos varázsital volt ez a muzsika, visszavitte a gyönyörű pesti napok tündéri emlékei közé, Mari közönye és gyakori cívódásai mellől. A nyaralás különben sem válhatott teljes pihenésé. Hiába állította úgy össze hangversenyeit, hogy néhány hete üresen maradjon, tervét nem vihette végig. A kölni dom például összedőléssel fenyegetett, de a javító építkezésekhez nem volt elég pénz. Ahogy ennek hírét olvasta az újságban, azonnal jelentkezett, hogy hangversenyt ad a dóm javára ingyen. El is ment Kölnbe, dusás összeget hagyott ott a dóm javára, aztán visszatért a szigetre. De nem sokára küldöttség kereste fel Aachenből, hogy menjen oda is zongorázni, mégpedig nem is kicsiny küldöttség, hanem több száz ember, akik egy egész rajnai gőzhajót megtöltöttek, este érkeztek a szigetre fáklyákkal és zenekarral. Mari büszkén állott kedvese mellé, aki ez a beszédet intézték. A három gyereket is oda gyűjtötte maga mellé. Hadd lássák az áheniek azt a benső boldogságot, amelyet ő szerez a félistennek. Aztán Bonn és Koblenz ott voltak a szomszédban, híva hívták oda is, és ő nem tudott nemet mondani. Végül kénytelen volt Frankfurtba is elmenni, mert az ottani Liederkranz nevű zeneegylet Mozart alapítványt akart létesíteni, és őt hívták segítségül. Ilyen kérést nem tagadott meg soha. Adott is hangversenyt a frankfurtiaknak, és a majdnem 1000 forintnyi jövedelmet teljes egészében odaadta a Liederkranznak. Itt Frankfurtban összebarátkozott egy Wilhelm Speyer nevű igen lelkes zeneszerzővel. Ez a Speyer volt az első, aki felvetette előtte az ötletet, hogy be kellene lépnie a szabadkőművesek közé. Bocsánat, felelte ő, de én nem is tudom pontosan, hogy mi az a szabadkőművesség. Nem tudja. Hát a világ legszebb, legjóságosabb és leghatalmasabb szervezete. Mindjárt elmondom a lényegét az egésznek, aztán ítélje meg, hogy van-e kedve részt venni a közös munkában. A középkorban főként szerzetes rendek foglalkoztak az építés mesterségével. Leginkább a pencések, ezek minden építkezés megkezdésekor és befejeztekor ájtatosságot végeztek valami olyan helyiségben, ahol szerszámaikat is tartották. Autonómiájuk is volt, peres dolgaikat maguk között végezték el, hatóságok alá nem tartoztak, ezért szabadkőműveseknek nevezték őket. Idők haladtával azonban a szerzetesek túlsúlya gyengült, kezdtek felvenni maguk közé világi munkásokat is. Lassanként egyre több tudós ember vétette fel magát az egyes céhekbe, az úgynevezett páholyokba, különösen Angliában. Nem sokkal több, mint 100 éve, hogy ott, amíg megmaradt 4 páholy egyesült, kimondván, hogy mivel az építkezéssel való foglalkozás már régóta úgyis csak a nevükben van meg, a szellemi építésnek szentelik munkájukat, vagyis az emberiség emelését és egyesítését fogják munkálni. Tessék, ez az egész. Testvéri lánc vagyunk, amely körülfogja az egész világot. Lépjenek be közénk. Franciának tetszett a dolog, de még habozott. Milyen viszonyban van ez a magok szövetsége az egyházzal? Mert én nagyon erős katolikus vagyok. A legjobb viszonyban. Mi legalább nem teszünk az egyház ellen semmit. A vallást különben is mindenki magánügyének tekintjük. Úgy, de hát akkor mi az, amit annyira titkolnak? Miért nem csinálják az egészet nyíltan? Bocsánat, mi nem titkos társaság vagyunk, hanem zárt társaság. Közénk elég nehéz bekerülni, de titkaink nincsenek. Tulajdonjaink tetszésére bízzuk, hogy nyíltan meg akarják-e vallani, hogy a testvéri láncba tartoznak, avagy sem. Csak a felvételi ceremóniákat titkoljuk, továbbá azokat a titkos jeleket, amelyekről megismerjük egymást. De ez természetes, egy zárt társaság igyekszik magát elhatárolni, ahogyan lehet. És hát miket csinálnak, mit alkotnak, mivel foglalkoznak, ha összejönnek? A közművelődés emelésével, az emberek felvilágosításával, jótékonysággal, na várjunk csak, ez kezd nekem tetszeni, miféle jótékonysággal? Mindenfélével. Attól kezdve, hogy alamizsnát adunk a nyomorgóknak egészen addig, hogy intézményeket létesítünk. Ingyenes jogvédelmet adunk a vagyontalanoknak, menhelyet építünk a hajléktalanoknak. Nevelőintézetet a szegény, gyenge elméjűeknek, és ezt mit tudom én, százfélét csinálunk. Köszönöm, be fogok lépni. Belépett. Egység volt a neve annak a páholynak, amely testvéréül fogadta. Nagy ünnepélyességgel rendezték meg a felvételét, ekkor Lichnowsky herceg is megérkezett látogatására, azt is meghívták az ünnepségre. A felvétel külsőségei nagyon érdekesek voltak. Előtte sötét zárkában tartották annak jeléül, hogy magába mélyedjen és méltó legyen a nagy munkára. Aztán bekötötték a szemét, és hosszú lépcsőkön vezették kézen fogva valahová. Itt sem vették le szeméről a kötést. Orgonabúgást hallott, majd emberi beszédet. Különböző hangok kérdeztek és feleltek, de a szöveg csupa építészeti szakkifejezésekből állott, és ő ezt a szimbolikus nyelvet nem értette. Egyszerre csak levették szeméről a kötést, és ő ott állott egy homályosan megvilágított egyiptomi stílusban díszített terem közepén, minden oldalról kardok szegeződtek feléje. Első pillanatban ijesztő volt a dolog. De ártatlan szimbolika volt ez is. A kardok halál fenyegették, ha valaha is áruló lesz, aztán helyére vezették a többiek közé, derekára kötényt kötöttek, nyakába valami jelvényt adtak, kezére kesztyűt kapott. Hát nagyon érdekes volt az egész. Az ünnepi ülés további folyamán rendes tanácskozás volt, mint akármilyen más egyesületben, csak a tárgyalás nyelvében bukkantak minduntalan azok a könyves kifejezések. Jótékony kérdésekről tanácskoztak, és igen erős istenhívőknek mutatkoztak a vitákban. Istent mindig úgy nevezték, hogy a világegyetem nagy építőmestere. Ez nagyon tetszett neki. Legutoljára felkérték, hogy üljön az orgonához. Szívesen elegettett a kérésnek, leúszta kesztyűit, és Bachot játszott új testvéreiknek. Mikor a felvételnek vége volt, mindenki odatódult hozzá gratulálni. Majd kioktatták arra a különös készszorításra, amelyről a világ összes szabad könyvesei megismerik egymást. A páholy első mestere, Glossz nevű úr pedig egy női kesztyűt adott át neki azzal, hogy ez a kesztyű azé a nőjé, aki legközelebb áll hozzá. Ha hirtelenül elhalna az illető hölgy, ezzel a kesztyűvel jelentkezzék a páholynál, a testvérek istápolni fogják. Az egész erősen emlékeztetett a szent szimonistáknak arra az idejére, amikor még nem estek esztelen túlzásokba. Az egésztől francia és a herceg is el voltak ragadtatva. Az őszt még Nonnenwert szigetén töltötte. Lichnowsky többnyire ott volt nála. Sokat beszéltek zenéről, emberiségről, szerelemről, művészetről, sokat ültek a zongora mellett, amelyen gyakran jelentek meg Chopin szaporodó küldeményei. Legutolsó két nocturne éppen az utolsó napon érkezett. Másnap Franci megint hangverseny körútra indult. A herceg elkísérte, és ott ugrált, liheget fontoskodott körülötte Belloni, az ugrifüles titkár. Meddig nem látom? Kérdezte Marie. Nem tudom, talán tavasszal Párizsban leszek. A család megint elszakadt három darabra. Marie elment Párizsba a maga életét élni, a három gyerek ment vissza a nagymamához, és Franci kifutott a világország útjára. Először Kasselben adott hangversenyt, aztán régi vágyát követve Weimarba ment. Annyit hallott erről a kisvárosról, hogy külön meghagyta Bellóninak, Weimarra ügyeljen, az ki ne maradjon a körútból. Enyhe novemberi estén érkezett Goethe és Schiller városába. A sötétben egyelőre nem láthatott belőle semmit, az utcákat alig világították. Az Orosz udvar című fogadóban vett szobát. A herceg nagyon fáradt volt és rögtön lefeküdt. Ő azonban rögtön akart látni mindent, amit még láthatott. Mindenek előtt lement az étterembe vacsorázni. Már az ajtóból megpillantotta egy asztalnál Schumannt, Clara Wicket és egy idegen urat. Schumannék jelenléte nem lepte meg. Levelezésükben szó volt róla, hogy Weimarban találkoznak. Az idegen urról kitűnt, hogy színész. Neve Genast, a weimári udvari színház tagja. A szomszédos asztaloknál a német kisváros tipikus alakjai üldögéltek, termetes nyárspolgárok, akik hatalmas kortyokat húztak a sörös korsóból, és tempósan törölték kétfelé a bajszukra tapadt habot. A bámulatos külsejű jövevényre olyan szemmel néztek, amilyennel állatkertben nézhettek volna a zsiráfra. A kis étteremben vastagon ült a füst. Nagyon várják itt, kedves mester, mondta a színész. A hangversenyei az utolsó helyig tele lesznek. Zeneértő az itteni közönség? Mert azt tapasztaltam, hogy a városok úgy tudnak egymástól különbözni, akárcsak az emberek. Hát, Isten tudja, amióta Hummel meghalt itt, nagyon visszamentek a dolgok. El kellene valaki, aki kezébe vegye az egészet. Valaha gondoltam rá, hogy letelepszem itt, de sajnos ezt még nem engedhetem meg magamnak. Pedig alapjában nagy kár. Goethe igen okos ember volt, és tudta, hogy hogyan kell egy művésznek élni. Megülni egy ilyen csendes, kedves kis helyen, belefeküdni a munkába, elmélyedni, alkotni. Ez volna jó nekem is. De én csak rovom a világot, mint a bolygó zsidó. Milyen ember a mostani nagyherceg? Nagyon szeretjük, igen, kedves, jó ember. Hasonlóképpen a nagyhercegnő is, ami Mária Pavlovnánk. Mária Pavlovna? Hát orosz. Természetesen ezt nem tudta. Nővére az orosz cárnak. Az előző cár leánya. Nem mindennapi asszony. Nagy zenerajongó, szerzeményei is vannak. Majd megismerkedik vele. Azt hiszem, a mestert egész Weimarban ő várja a legizgatottabban. Hallani az udvartól kiszivárgott pletykákat, amelyek szerint a mesterrel nagy tervei vannak. Velem. Úgy. Szeretné itt tartani. Hát, az nehéz lesz, anyagilag nem megy. Nekem nagyon nagy családról kell gondoskodnom, és magam is éppen elég bőven költök. Ezt egy kisvárosban nem lehet megkeresni. Aztán meg rengeteg pénz heber még Európa szerte az utcán, ami mint az enyém. Még nem jártam végig Németországot, és Oroszországban sem voltam. Franci véletlenül elkapta a szép szemű Klára egy pillantását. A feltűnő nagy fekete szemek az érzések érdekesen vegyes kifejezésével bámulták őt. Bámulták benne a világhírűt, az utolérhetetlent, a nagyot, kellő hódolattal, de éles irigységgel is. Klára ezt a világhírt, ezt a rengeteg sok sikert és pénzt mind az ő imádott Robertjének szerette volna. Aztán a varázslatos férfinak szóló kifejezés is volt a pillantásában, a pompás hím oroszlán iránti elnyomhatatlan érdeklődés. És ezzel együtt a hű menyasszony haragos riadalma gyűlölete az ellen, aki tiszta szerelmét így megzavarja. Franci tovább beszélgetett, de alig figyelt arra, hogy mit mond. Elhatározta magában, hogy résen lesz. Egyéb se kellene, mint hogy ennek a fülig szerelmes derék, jó és tehetséges Schumannnak szerelmi boldogságát veszélyeztesse. Még beszélgetett jó sokáig. Az orosz udvar fogadósa aznap jó üzletet csinált, törzsvendégei sokkal tovább maradtak ott a rendes időnél, nem győzték csodálni a hosszú hajú embert. A nagyherceg Károly Frigyes nyájas, egyszerű katonaember volt, aki az utcán látta polgári származású kedélyes tábornoknak tartotta. A kihallgatás alkalmával látszott rajta az az igyekezet, hogy a híres vendéget tőle telhetően kitüntesse, valamint az is, hogy a weimari nagyhercegség kulturális hagyományaihoz méltó beszélgetést folytasson. Goethe és Schiller gigászi emléke félre ismerhetetlenül nyomta a joviális öreg katonát. Muszáj volt kulturális uralkodónak lennie. Látszott rajta a megkönnyebbülés, mikor már eltelt annyi idő, hogy a nagy művészt elereszthette. Felesége az orosz cárleány, már egészen más volt. Az is magán kihallgatáson fogadta rögtön a nagyherceg után. És 2 perc múlva már mélyen bent tartottak a muzsikában. A nagyhercegnő nem csak az előkelő szalondámák módján értett zenéhez, hanem külön nézetei voltak, kissé óvatos, de egészséges, ízlése és igen széles műveltsége a zeneirodalomban. Kifejtette vendégének, hogy sok áldozatra készen volna, ha Weimarból nevezetes zenei várost csinálhatna. Nem mondta ki egyenesen, mire céloz, vendége pedig nem akarta elérteni. De annál inkább kimondta a kis uralkodó család egy harmadik tagja, akinek Francit szintén bemutatták már az első napon. Ez a trónörökös volt a csinos fiatal Károly Sándor herceg. Látszott rajta, hogy elődeinek emberismerete dolgozott benne, és hogy az a kulturális becsvágy, amely ezt a Duodec dinasztiát híressé tette, benne jóval erősebb, mint szüleiben. Ő nyíltan beszélt. Mindenekelőtt franciára fordította a szót. Talán furcsának találja egy német állam trónörökösétől, de szívesebben beszélek franciául. Engem francia nevelők neveltek, és önről pedig tudom, hogy párizsi. Nagyon is megértem fenségedet. Én magyar vagyok, és nem beszélek magyarul. És úgy tudom, Nagy Frigyes is örült, ha Voltaire-rel franciául beszélhetett. A hasonlat túlságosan hízelgő, ön már elérte a Voltaire rangját, nekem még várnom kell egy kicsit ahhoz, hogy Nagy Frigyeshez hasonlítsanak. Minden esetre szeretem ezt a kis Weimart úgy, mint ő szerette Poroszországot. És szeretném, ha békésebb eszközökkel dolgozhatnánk érte. Tudja, én nagyon veszedelmes ember vagyok ám. Úgy ülök itt, mint a pók a sarokban, és ha észreveszek valakit, aki Weimarnak hasznára lehetne, azt igyekszem befonni. De most például önt. Nem lehetne arról beszélni, hogy itt letelepedjék. Na tudom. Önnek hangverseny kötelezettségei vannak. Öné az egész világ. Megcsinálhatnók úgy a dolgot, hogy az év egy részével szabadon rendelkezhetnék. Nem volna ehhez kedve. Már előre megmondhatom, hogy amiben mi így kettesben megállapodnánk, ahhoz bizonyára meg tudnám szerezni atyám hozzájárulását, a döntés természetesen őt illeti. No, mit szól úgy elvben ehhez a gondolathoz? Fenség, őszinte leszek. A szabadságomat még jó darabig nem nélkülözhetem. De meg vagyok győződve, hogy erős és állandó kapcsolatban fogok maradni Weimarral. Kezetre. A trónörökös tartotta a tenyerét, franci mosolyogba belecsapott. Amit mondott, azt őszintén mondta. Nagyon tetszett neki itt minden. 3 hangversenyt adott Weimarban, múlt felett tetszett a közönségnek is, és az uralkodó család tagjainak is. Mivel folyton hívták udvari ebédre, villás reggelire, teára, jobban megismerkedett mindnyájukkal. Bensőséges, úgy szólván polgáriás családi életet éltek a nagyhercegi palota lakói, az apa kisé zsarnoki hajlandóságú, de kedélyes, nem nagy kaliberű, de természetes ésszel megáldott ember volt. Fia azonban sok tehetség jelét mutatta, és komolyan készült nagy hivatására. Az igazi egyéniség az anya volt közöttük, Mária Pavlovna. Miután két leánya kirepült a házból, egyik a porosz trónörökös felesége volt, másik ugyanennek testvér öccséjé, bőséges ideje maradt, hogy jótékonysággal és muzsikával töltse idejét. Orosz magánvagyona dúsgazdag asszonnyát tette, de ő súlyt vetett arra, hogy élete külsőségeiben szerényen alkalmazkodjék a kicsiny udvar serenissimus stílusához. Zenei hozzáértése, amely már az első alkalommal meglepte Francit, a későbbi hosszú beszélgetések és muzsikálgatások alkalmával egészen kivételesnek bizonyult. A nagyhercegnő úgy tudott vezérkönyvet olvasni, mint egy hivatásos karmester. A híres olasz Sarti tanította annak idején ellenpontra a cári udvarnál, mikor pedig Weimarba jött férjhez, Hummel keze alatt folytatta tanulmányait. Az uralkodó családok világában is megvannak a polgári családi élettípusai. Mária Pavlovna az a dúsgazdag és előkelő leány, aki hozzáment a jóval kisebb rangú és hozzáképest vagyontalan család fiához, tudott engedelmes és alkalmazkodó feleséggé lenni. De szerénysége mellett ő volt a színvonal, a szín, a titkos lendület a családban. Ő is szavát vette Francinak, hogy állandó összeköttetésben marad Weimarral. A művész egyik hangversenye jövedelmét gavallérosan felajánlotta a nagyhercegnő jótékony egyleteinek. Annyira megszerette a kedves hölgyet, hogy igyekezett valami figyelemmel örömet szerezni neki, és a weimári dinasztia nem maradt adósa. A nagyherceg kitüntette a fehér sólyom rendel, a nagyhercegnő pedig pompás gyémánt gyűrűvel lepte meg. Egy zenei szervezkedésben buzgolkodó, komikusan magas termetű jénai fiatalember bizonyos Gillé unszolására a szomszédos Jénában is adott hangversenyt. Megjárta Dresdát, Hallét, Altenburgot, sőt Lipcsébe is elment, mert ez a Lipcse folyton viszkető emlék maradt önérzetén. Mendelssohn, Schumann és Klára Wieck társaságában töltötte ott idejét. Aztán úgy utazott el, hogy Lipcse el van intézve, döntő és kétségbe vonhatatlan nagy sikert aratott. Karácsony harmadnapján érkezett Berlinbe. Két hónapot töltött itt, két olyan hónapot, amelyek a siker hevessége, mindent elsöprő ereje, sőt, soha nem látott szenzációja dolgában, jóval túltettek a pesti napokon is. A bensőséges melegség, az egymáshoz tartozás elragadó és megható kedvessége hiányzott ebből a sikerből, de annál hangosabb volt, annál elemibb, olykor már egészen valószínűtlen. A tüneményes siker már az első hangversennyel megkezdődött. A Zeneakadémián tartotta ezt a hangversenyt, Belloni 10 estére lefoglalta a termet. A hallgatóság körében ott volt a király, az uralkodó család 4-5 tagja, rengeteg arisztokrata, Meyerbeer, Mendelssohn, Spontini. Egyetlen hely nem maradt üresen. Már első számát szokaton soká tartó taps követte. A terem hőfoka később nőttön nőtt. A király feltűnően tapsolt, a terem még nagyobb tapsban tört ki. Mikor a hangversenynek vége lett, mint a felszabadult zsilip alól, úgy ömlött rá a közönség. Közelről akarták látni, hangját hallani, ruháját megérinteni. Kocsijához csak nagy üggyel bajjal tudott levergődni, a tolongó tömegben a kocsi alig indulhatott el, hogy a Hotel Rossibe vigye. A kritika másnap harsogó hozsannával üdvözölte. A legmelegebb bírálatot Rellstab, Berlin vezető kritikusa írta. Mindez még a nagy siker ritka, de természetes méretei között maradt. De ahogy elkövetkezett a második, harmadik, hatodik, tizedik hangverseny, mindig új műsorral, a Liszt rajongás már kezdte egy különös tömegragály képét felölteni. Az üzletekben kesztyűk jelentek meg, amelyekre arcképét nyomták. Mindenki ilyen kesztyűket kezdett hordani. Tányérokon, poharakon, dobozokon az ő arcképe díszlett. A vendéglőkben ételeket, a divat üzletekben nyakkendőt, az illatszer árusok új illatszert neveztek el róla. A lapok minden nap foglalkoztak vele, mikor neki magának nem volt hangversenye, de megígérte más művészeknek, hogy hangversenyükön jelen lesz, a falragaszokat feltűnő cédulákkal ragasztották keresztül, Herr Liszt wird anwesend sein. És ezek a cédulák megtöltötték a más hangversenyét is. Hotel Russibeli lakosztályának folyosóján hosszú széksort kellett felállítani a várakozók számára, mert reggeltől estig a legkülönbözőbb rendű és rangú emberek sűrű sokasága kereste a leglehetetlenebb ügyekben. Belloni tárgyalt velük, legnagyobb részük segélykérő volt, azok közt szétosztotta a napi használatra szánt elég jelentős summát, ifjú zeneszerzőktől átvette szerzeményeiket, állítólagos rokonoktól, adataikat feltalálóktól találmányuk leírását. A legtöbb baj a csoda gyerekekkel volt. Nem múlt el nap, hogy meg ne jelent volna a Russziban egy vagy két ilyet cipákoló gyerek. Ezeket Franci meghallgatta. Egyetlen egyet sem talált köztük, aki az igazi tehetség jeleit mutatta volna. A szülők mégis elragadtatva távoztak, mert amit mondott, lekötelező kedvességgel és nyájassággal mondta. De a gyerekeken kívül másokat csak a legritkábban fogadott, így sem tudta magát rendesen kialudni soha. A szállóban külön pincér testőrség vigyázott, hogy az erőszakos rajongók hozzá ne jussanak. Az utcán összeverődtek az emberek, ha gyalogolni akadt kedve idegenek integettek neki, kivált a nők lelkesedése törte össze a józan korlátokat. Naponta egész halommal kapta a vallomások és a légyott kérések leveleit. A város legelső házai vetélkedtek abban, hogy vendégül lássák. Elsősorban a királyi ház, de főként a trónörökös pár. A trónörökösné már a második napon meghívót küldött neki, és amikor ő megjelent a palotában, családi ismerősként fogadták. Anyám sokat írt önről, mondta Augusta hercegnő. Szerinte... Mióta a világ áll, még sohasem zongorázott így senki. Meséljen Weimarról, hogyan találta szüleimet és fivéremet. Mesélt. Másokról is tudott mesélni, akik a trónörökösnét érdekelték. A francia, angol, a hollandi, az osztrák udvar apró mendemondáit akár órák hosszat adhatta elő. Ide is a királyhoz is sűrűn meghívták. A király a palota nevezetes fehér termében gyakran rendezett olyan összejöveteleket a híres művész ott léte alkalmából, amelyekre az irodalmi és művészeti élet nevezetességeit hívta meg. Humboldt, Varnhagen, Meyerbeer, Mendelssohn minden alkalommal meghívót kaptak. Mendelssohn állandó berlini lakos volt már, a király őt hívta meg a Zeneakadémia igazgatójának. Költők, színészek, énekesnők is jöttek ilyenkor, és már az első alkalommal érdekes ismerős talált francia vendégseregben. Karolina lépett eléje 40 évének érett pompájával. Éppen Berlinben vendégszerepelt. Franci, mint egy kötelességszerűen rögtön meg akarta ütni a szerelmi kaland régi hangját, de Karolin egy urat húzott oda. A férjem. Karolin közben férjhez ment. Egy Sabatier nevű francia úr vette feleségül, akivel békés és nyugalmas boldogságban érdekelt. Villát is vettek Firenze közelében, ott töltötték csendben azokat a hónapokat, amikor Karolin nem járt vendégszerepelni. Franci melegen szorongatta a boldog házas pár kezét, nem csak az önző megkönnyebbülés örvendeztette meg, hogy a régi viszonyocskát nem kell felújítani, hanem csak ugyan igaz barátsággal szerette ezt az asszonyt, aki eltörölhetetlenül belevésődött valaha gyermeki lelkébe. A tarka társaságban aztán meglátott egy hölgyet. 30 évesnek tetsző, pompás termetű valaki volt ez, olyan szép, hogy ő izgatottan ragadta meg Meyerbeer karját. Ki az ott? Az a csoport közepén. A szép Hagen. Mi csak így hívjuk Berlinben. A szép Hagen. Színésznő, mégpedig nagyon tehetséges. Az apja előkelő földbirtokos volt, de tönkrement. Egész csomó lányt hagyott hátra. Ez a Charlotte segíti most nővéreit. Azelőtt Münchenben és Bécsben játszott. Arról nevezetes, hogy neki voltak mindig a legelőkelőbb udvarlói. Münchenben maga a király. Különben nem érdektelen, hogy egyik nővérét éppen ebbe a házba, a trónörökösné mellé szerezte be komornának. Mikor ide megérkezik, esetleg éppen a nővére segíti le róla a bundát. Hát miért ilyen ideges maga? Mutasson be, mutasson be! Meyerbeer bemutatta. Elkezdtek beszélgetni. Nagyon tetszettek egymásnak. Az a meghatározhatatlan villamosság, amely azonnal szikrázni kezd az egymásnak tetsző férfi és nő között, mikor kívülről még teljesen idegenek, ragyogóvá tette szemüket, mosolygóvá pillantásokat. Franci egész este igyekezett a színésznő közelében maradni, erősen foglalkozott vele, és másnapra már megbeszélte vele, hogy felkeresi a színházban a kulisszák mögött. Fel is kereste. Charlotte Puckot játszotta a Szent Iván éjj álomban. Az udvarló vágya még nagyobb lángra gyúlt, amikor csábító jelmezében meglátta. Teljes erővel ostromolni kezdte. Charlotte az ostromlott nők boldog, gyönyörködő kacagásával szabódott. Másnapra megint volt alkalom találkozniuk, aztán megint. Franci kezdte türelmét veszteni. Ezt nem értem, Charlotte. Csak nem az az alumőz típus maga is, amely olyan gyűlöletes. Az elején úgy látszott, hogy tetszem magának, és most minden nap messzebb jut tőlem, nem kellek. Dehogy nem szólt Mohón a nő, de igen, igen. Hát akkor Charlotte elpirult kicsit, restelte leplezni magát. Nézze, maradjunk még így. A vágy annyival szebb, mint a teljesülés. Ezeknek a napoknak a szépsége sohasem jön vissza többet. Franci meglepetve nézett a színésznőre. Igazat adott neki. És magában aztán soká elgondolkozott. 30 éves volt már, és azok a nők, akik eddigi életében mellére borultak, igen hosszú glédába sorakoztak emlékezetében. Nem tud. És vajon meg lehet-e szabatosan határozni, hogy mi a szerelem? Ő úgy érezte, hogy az emberi nyelv szegénysége százféle egymástól nagyon különböző dolgot nevez ezzel az egyetlen egy szóval. Minden nyelv érzi, hogy nyomorúságosan adós marad a legfontosabb árnyalatokkal. A francia nyelv próbálgatja az amour és a tendre különbségeit, a német a liebe mellett olyan körülírásokkal ügyetlenkedik, hogy ich bin dir gut, az olasz is ilyenféleképpen, io ti voglio bene, az angol egyszerűen megáll a love szónál. Pedig milyen határtalan nagy területe ez a legkülönbözőbb alapú, külsejű és szerkezetű érzéseknek. Az írók még nem dolgoztak eleget a leglényegesebb árnyalatokra, még nem csináltak új kifejezéseket. Az ő dolga is ez. Muzsikával elmondani még el nem mondott, még meg nem nevezett dolgokat. Ebben él, ezért él, Másra nem való. Szerelemre sem. Óvni kellene a nőket, hogy igazi művészekbe ne szeressenek bele. A művész csak a művészeté, és hiába próbálna kilépni önmagából. Örökkön örökre azért a rejtelmes démoné maradhat csupán, amit alkotásnak hívunk. Mindenféle rendű és rangú ember számára szeretett nő a legelső lehet, a művész számára mindig a második. Charlotte von Hagen élvezte a kezdődő szerelem édes ígéretes napjait, amíg lehetett. De aztán számot vetett azzal, hogy ez a körülrajongott félisten száz meg száz szép nő lobogó kínálkozásának fényében él, aztán meg nem sokára el is fog utazni. A nap, amikor ő is engedelmesen odaállott a művész nő diadalainak sorozatába, hamarosan elérkezett. A szép Hagen előkelő ostromlói tehetetlenül vonultak vissza. Ezzel az emberrel nem vehették fel a versenyt. A szerelmesek pedig telhetetlenül örültek az életnek. Becsvágyuk, fiatalságuk, társat kereső szomjúságuk mindent megtalált ebben a hirtelen szerelemben, ami vonzó. A művész gyönyörködött abban, hogy Berlin legvágyottabb, a színpad kirakatában legjobban pompázó szépsége az övé, a művésznő pedig százszorosan gyönyörködhetett abban, hogy Berlinnek most leghíresebb, legkülönbb embere őt választotta. Az ember a szerelemben önmagát szereti, mondta Charlotte-nak az elbújt beszélgetés meghitt kettesében. Így van, felelte Charlotte nevet, hogy csak szeresd magadat, mennél jobban. A művésznő tollforgatással is foglalkozott, versikéket irogatott időtöltésből, csak úgy öltöző asztalának fiókja számára. Egyet-kettőt fel is olvasott Francinak, aki egyiket nagyon kedvesnek találta és zsebre is tette. Döcögő, csacsi kis négy soros poéma volt. Mi a szerelem, költő, mondd meg, kérlek. Midől lélegzetet vesz a lélek. És mi a csók, mondd meg, kíváncsi vagyok. Mennél kurtább, bűnöd annál nagyobb. Elvitte és megzenésítette. Itt is komponált, alvásából vette el hozzá az időt. Nem csak ezt a dalocskát csinálta, hosszabb igényű dolgokra is tellett kedve. A király, aki minden módon ki akarta tüntetni, neki ajándékozta Nagy Frigyes egy fuvola szerzeményét, mégpedig Friderikus Rex saját kézírásában, valamint neki adta Nagy Frigyes egyik öcsének, a csatatéren elesett Louis Ferdinand hercegnek szintén saját kezű kompozícióját. Franci ennek az utóbbinak motivumaiból ábrándot csinált, és legújabb művét a trón örökösnének ajánlotta. Ennek természetesen híre ment és sok irigységet keltett. De ott is, ahol Franci kevéssé várta volna. Egyre többször jutott a fülébe, hogy egetverő berlini sikereire Mendelssohn epés megjegyzéseket kezd tenni. Nyilván attól tartott, hogy a király túlságosan megszerette Lisztet, itt tartja, és valamilyen formában a feje fölé rakja. Franci ezeket a visszamondott megjegyzéseket hitte is nem is. Mendelssohn eddig igaz barátságot mutatott iránta, sőt Lipcsében éppen akkor állott mellette, mikor legnagyobb szükség volt hű barátokra. De azért kezdett már gyanakodni, és egy napfényes februári délelőttön szembe találkozott Mendelssohnnal az utcán. Látta, amint annak eltorzul az arca, és ajka remegni kezd. Jó reggelt, szólt Mendelssohn, megállott és meg se várta a köszöntése viszonzását. Hallom, hogy eleven hercegekkel nem elégszik meg, és most már a holtakat sem hagyja élni, olyan előkelő. Franci ránézett, nem felelt és továbbment. Mendelssohn ott maradt az utcán mardosó és dühös féltékenységével. Többet nem érintkeztek. Mendelssohn most már zabolátlanul szitta és gúnyolta mindenütt, mire ő azzal felelt, hogy egy díszvacsorán felállott, és a berlini zenei élet további fejlődéséről mondván beszédet, poharát a Zeneakadémia nagyszerű vezetőjére, Mendelssohnra ürítette. Ezzel akarta leszegezni, hogy nem pályázik Mendelssohn helyére. De mikor a résztvevők távoztak a vacsoráról, és Mendelssohn gyáván köszönni próbált neki, elfordította a fejét. Viszont nem csak ellenséget szerzett magának, hanem barátot is, mégpedig magyart. A berlini egyetemen tanult egy fiatal magyar arisztokrata, gróf Teleki Sándor. A gróf beküldte névjegyét a Hotel Russibe, találkoztak, beszélgettek, összebarátkoztak. Teleki szertelenhevű, kalandvágyó, különös fiatalember volt, akiben alaktalan keveréket alkotott a legradikálisabb szabadságeszmék forradalmi iránya, a legtürelmetlenebb magyar nemzeti érzéssel. Franci alig engedte el maga mellől, nagy boldogságára szolgált, hogy sikere hihetetlen részleteinek magyar szemtanúja is van. A lobbanékony gróf pedig túláradó kedvességgel fogadott neki tűzön vizen át tartó örök barátságot. Ifjondi jogász rajongásnak látszott ez, de egy napon Francinak azt újságolták, hogy Teleki gróf párbajozott előző nap, és pedig ő miatta. Alig várta, hogy találkozzanak. Micsoda bámulatos híreket halló grófom maga, párbajozott? Hát miért nem említette tegnap? Az ilyenről nem szokás beszélni. Tehát mondja el, hogyan történt az Isten szerelmére? Hát nem olyan nagy dolog az egész. Mentem egy-két barátommal az utcán, lengyel fiúkkal. Előttünk ment egy úr, aki nyilván többször láthatott önnel, mert arra jött egy kis utcagyerek, aki az ön arcképét árult a levelezőlap formában. Erre az illető úr megvette az egész rakást, feltűnően rám nézett, és a képeket eldobta a sárba. Erre odaléptem hozzá, és csúnyán rendre utasítottam. Ő ideadta a névjegyét, valami von der Nordhausen kapitány volt. Mindjárt megkértem segédemnek az egyik lengyel fiút, Rulikowski grófot, és ennyi volt az egész. Hogy az egész? Hát mi történt aztán? Csak nem sebesült meg? Ó, nem, azt már nem. Karddal mi magyarok jobban tudunk bánni, mint ezek a burkusok. Odasóztam neki egyet a fejére, de nem nagyot. Nagyon nem akartam bántani, csak éppen fejbe figyelmeztettem. Hagyjuk az egészet. Franci hagyta. De ezt a furcsa D'Artagnan-szerű magyart örökre a szívébe zárta. Volt még egy másik érdekes ismeretsége is. Társaságban Bettina von Arnimmal találkozott a Goethe-féle híres, sőt úgy szólván hírhett Bettinával. Goethe hajdani levelezgető enfant terrible-je most már közel járt a 60-hoz, de még megőrizte hajdani csinosságának nyomait. Ugyanúgy zabolátlan motorát is. Francit azonnal tegezte, rajongva fejezte ki sajnálatát, hogy nem fiatalabb legalább 20 esztendővel, és feltarthatatlan áradat gyanánt beszélt neki művészetről, lángelméről, lélekről. Értelmes és szinte emelkedett dolgokat beszélt, de rengeteg sokat és senki más nem hagyott szóhoz jutni. Francit lelkesen imádta, de ezt az imádatot kissé gyanúsá tette az a tény, hogy folyton rátukmálta két pártában maradt leányának társaságát és jó tulajdonságaikat mértéktelenül dicsérvén Franci előtt, olyanféle megjegyzéseket is ejtett, hogy bizonyos idő után a nagy embereknek tanácsos családot alapítani. Ő csak nevetett. Esze ágában sem volt házasodni. Sőt, terhes kötelességnek érezte a Marinak írt levelet is. Mari levelei is ritkábbak és szintelenebbek lettek. Egymáshoz való tartozásuk most már igen vékony fonálon lógott. Fel lehetett tenni, hogy Mari is vígan éli világát másokkal, mialatt a gyerekeket Lisztmama gondozza. Ha nem jött levél, Franci alig is gondolt rá. Hihetetlen sikere, amely tömegbetegséggé kezdett nőni, nem hagyta tétlenül gondolatait. 10 hangversenyét meg kellett toldania még 10-zel, és most már nem is a Zeneakadémián, hanem jóval drágább helyárakkal a jóval nagyobb operaházban. A király közben elutazott Londonba, de hamar visszaérkezett, és mindjárt elment a Liszt hangversenyre. Ott feltűnően tapsolt. A közönség már abba hagyta a tapsot, a király még mindig tapsolt, mint egy üdvözlésül visszatérése alkalmából, erre persze a közönség is újra belement a tapsba. Az összeverődő tenyerek robaja nem akart szűnni. Franciára visszaült a zongorázás, mint aki az üdvözlést viszonozza, mennydörgő erővel eljátszotta Heil dir im Siegeskranzot, fejjel a király felé fordulva. Az egész operáz felállott, a hangverseny megszűnt hangverseny lenni, tomboló ünneplésé változott. De így volt ez most már hangversenyen kívül is. Ha nyilvános étteremben megjelent, éppen így tapsolni kezdett az egész helyiség, megtörtént, hogy egy hölgy nyilvános helyen térdre borult előtte, és azt a kegyet kérte, hogy ujjait megcsókolhassa. Más alkalommal, amikor Meyerber öreg édesanyjánál teázott, egy dáma az otthagyott teáscsésze maradék tartalmát ellopta és beleöntötte a jó előre magával hozott kristály üvegcsébe. Belloni megolvasta a berlini napok alatt hozzáérkezett leveleket, több volt 3000-nél. A berlini művész akadémia tiszteleti taggá választotta, és hatalmas ünnepséget csapott a tiszteletére. A szabadkönyvesek harmadfokú testvérből, vagyis inasból, másodfokúvá, vagyis legényé emelték, az ünnepi beszédet maga a páholy főmestere, a trónörökös tartotta, és ugyanebben a páholyban 2 hét múlva soron kívül felavatták mesterré. Lakosztályában a legkülönbözőbb egyletek dísztagsági oklevelei hevertek. Végül pedig a király kitüntette a Pour le Mérite rendjellel. Ő volt az első nem katona, aki megkapta. Elutazása előtt nagyon sajnálkozott Teleki grófnak, hogy el kell válniuk. Őt szerződései Oroszországba szólítják. Teleki a fületövét vakarta bosszúságában, hogy éppen ilyenkor nincs pénze, amikor olyan szívesen elkísérni. Franci azonnal kiállított egy bankszámlájára szóló váltót 4000 tallérról. De Teleki finnyásabb barát volt, mint Lichnowsky herceg, hallani sem akart a baráti kölcsönről. Másnap aztán örömmel jött újságolni, hogy sikerült pénzt felhajtania. Meg vagyok sértve, mondta Franci. Tőlem nem fogadja el, mástól igen. Honnan szerzett pénzt? Attól, akinek ez a mestersége. Mire valók a zsidók? Azoknak is meg kell élni szegénykéknek. Egy szóval nagy örömmel maradtak abban, hogy együtt utaznak. Megnézték útleveleiket, rendben vannak-e. A franciában volt egy érdekes passzus. A budai magyar helytartóság a személyi adatok rovatába ezt írta, Celebritate suasat notus, hírnevénél fogva eléggé ismert. Még egy utolsó estét töltött Charlottal, még végig látogatta azokat, akiktől búcsúzni kellett, a trónörökösnél is járt, Augusta hercegnő a lépcsőig kísérte, és ott Franci véletlenül elejtette kezében tartott kalapját. Az gurult lefelé a lépcsőn. A kalap, kiáltotta a hercegnő. Hagyjuk, fenség, szólt jókedven, fenséged varázsától úgyis elvesztettem a fejemet. Minek nekem a kalap? A hercegnő még sokáig integetett utána. A szállóban sebben-lobban folyt a csomagolás, a személyzet alig tudta begyömöszölni a 2 hónap és 21 hangverseny raktárra rúgó emlékeit. Közvetlenül indulás előtt 100 kisgyermek állott fel a szálló előcsarnokában, karénekkel jöttek megköszönni, hogy a nagyművész hangversenyt adott árvaházuk javára. Franci végighallgatta az éneket, egyet-kettőt megcsókolt a kicsinyek közül, aztán indult. A szálló előtt díszfogat várta, amelyet a berlini egyetem küldött, hogy a postakocsi állomásig szállítsa. 6 ezüsttel szerszámozott fehér ló vontatta a hintót. Az utcán ezrekre menő, torkaszakadtából kiáltozó lelkes tömeg. Francit felsegítették a hintóba az egyetem díszruhás szeniorai közé, az ő hintója után 30 fogat következett, valamennyi 4 lovas. Az elsőben ült Teleki gróf egyetemi urakkal, a többi kocsiban berlini notabilitások. A hintósor mellett 2 oldalt az egyetemi ifjúság testületeinek díszruhás képviselői nyargaltak lóháton, szám szerint 50-en. Az előre megállapított útvonalon mindenütt kiáltozó és kendőlobogtató tömeg. Egy fordulónál a menet a király hintajával találkozott. Frigyes király sétakocsizást rendelt erre az órára, mert ennek a búcsúzásnak csodájára annyira kíváncsi volt, hogy mindenáról látni akarta. Ön is úgy utazik, mint egy király, mondta az egyik egyetemi úr. Nem mint egy király, javította ki a másik, hanem mint király. A hintó robogott velük, és ő magában arra a tüneményes dologra gondolt, hogy soha, mióta a világ áll, semmiféle művésznek, semmiféle országban ilyen ünneplés még nem jutott. Van valami a világ történelemben, aminek rekordját ő tartja, a doborjáni birkaszámtartó fia.